Mélyére. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez már a Sport délelőtt, a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg két órás műsoridőnket. Méghozzá Balogh Balázzsal, aki a BL döntő kapcsán Lőv Zsolttal beszélgetett.
Amikor az ember így a BL döntőkre, meg a BEC döntőkre gondol, ugye mi is indítottunk egy sorozatot, amelyet itt hallgathattak folyamatosan nálunk a rádióban, akkor visszaidézi azokat a dolgokat, hogy kik voltak azok a játékosok, kik voltak azok az edzők, akik a BEC-ben vagy a BL-ben játszottak, nyertek döntőt esetlegesen. És akkor eszébe jut az embernek ugye rögtön a legfrissebb élmény, Lőv Zsolt, aki ugye kétszer is tevékeny részese volt annak, hogy BL döntőben volt a csapata. Köszöntöm a vonalban Lőv Zsoltot, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szia, Zsolt!
Szerbusz, szia, Balázs, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat.
Na hát akkor vágjunk bele. Általában, amikor így beszélgetek olyan edzőkkel, akik korábban jó játékosok is voltak, mindig szóba hozzuk a játékos pályafutásukat, de hát mi most itt csapjunk a közepébe, mert hogy neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Nyilván könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékoséra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kiválott, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntő, és semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem úgy az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott nyit meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akire azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom az osztrák harmadosztályból, majd főütve az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan főjutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern Münchent kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
Emlékszel arra az első beszélgetésre, amit folytattál vele, hogy mit mondott, miért akart téged?
Nagyon régóta gondolkoztunk már rajta, hogy egy közös útra lépjünk, hiszen amikor én a játékosa voltam még, akkor ő szerette volna, hogyha ott maradok, és szintén egy ilyen játékos edzőként folytatom a pályafutásomat, és azzal így segítem az ő munkáját még a Mainznak a színeibe. De aztán valahogy egyrészt nekünk nagyon nagy volt a honvágyunk a feleségemmel, másrészt pedig a mainzi vezetőség meg a sportigazgató nem nagyon értette, hogy lehet valaki játékosból pályaedző ezen a szinten, úgyhogy még azért edz a csapattal, de közben azért már edzőként tevékenykedik, és valahogy nem értette azt a víziót, amit mi akkor már Tomásszal megálmodtunk, de úgy voltunk vele, hogy az élet biztos, hogy össze fog még minket sodorni, és újra találkozhatunk. Aztán nem titok, hogy a Red Bullnál töltött 6 év alatt többször tettünk arra kísérletet, hogy újra egymásra találjunk, és együtt tudjunk dolgozni, de hol nekem nem volt alkalmas rá az időpont, például amikor Ralf Rangnick ugye megkért, hogy menjünk át Lipcsébe, és juttassuk fel a lipcsei csapatot, hol pedig Tomásnál nem, amikor úgy érezte a Dortmundi első év után, hogy hát nem tudja, hogy mennyi lesz még ebben a Dortmundi időszakban. Szóval voltak már erre próbálkozások az előtte lévő időkben, de Párizs volt az, amikor én úgy éreztem, hogy 6 év Red Bull edzősködés után valami újra vágyok, és megnyílt annak a lehetősége, már nagyon nehezen engedtek el, és tényleg mindent megtettek, és mindent felajánlottak, hogy maradjak a Red Bullnál, de én akkor úgy éreztem, hogy ki akarok lépni a nagyvilágba, és hál' Istennek pont akkor Tomásnak volt ez a Paris Saint-Germain-es lehetősége, és hát akkor itt tudtuk összehozni, hogy elkezdjük egy közös utat, és egy közös munkát.
Azért gondolom ez egy nagy ugrás volt, mert hogy a Párizs az egy óriási csapat volt már biztos anyagi háttérrel, hogy szokták mondani, volt minden pénz, paripa, posztó.
Hát igen, azt gondoltuk mind a ketten, ő a Dortmundból érkezve, én pedig azért 6 év Red Bull edzősködés után, hogy hát azért mi most már a lehető legtöbbet megtanultuk, és igazából láttunk mindent a futballban, és úgy gondoltuk, hogy nagyon felkészülten érkezünk oda a Paris Saint-Germain csapatához. Aztán, amikor odaértünk, akkor nagyon hamar észrevettük, hogy hát nyilván az a tudás, ami nekünk megvan, az elég sokoldalú, de itt még több, még nagyobb sokoldalúságra van szükség, még nagyobb nagyobb, szélesebb repertoárra, hogy ezeket a játékosokat nem csak futball szakmailag, de minden szinten tudjuk a megfelelő irányba terelni és terelgetni. Hát úgy képzeljétek el, mikor megérkezel mondjuk egy koncert előtti próbára, és ott áll előtted mondjuk Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael, Bon Jovi, és még sorolhatnám, tehát mondjuk 15 szóló énekes, és akkor azt mondják neked, akkor hát rövid időn belül jó lenne ebből egy együttest kreálni, és egy koncertet létrehozni. Hát most mi is így voltunk vele, hogy hiába volt igazából nekünk meg minden tapasztalatunk, azért ilyen játékosokkal még mi sem dolgoztunk, és hát nem gondoltunk rá, hogy azért ez ekkora hatalmas kihívás lesz, nem csak szakmailag, hanem inkább a pályán kívül ebből a csapatból egy egységet kovácsolni, de aztán nagyon gyönyörű időszak volt mögöttünk, nem emlékszem pontosan, de szerintem 6 trófeát ugye nyertünk, és utána még a BL döntő volt ugye on top, tehát sikerült ebből a csapatból is egy jó csapatot formálni, csak sajnos úgy érkeztünk meg a BL döntőbe, hogy ugye nyilván egy Covid által félbeszakított szezon után, úgyhogy 3 hónapig mi edzeni sem tudtunk a játékosainkkal, sőt találkozni se, a Bayern München pedig úgy érkezett meg a BL utolsó 8 közé, hogy ők lejátszották a bajnokságot, szóval egy jó 15-16-17 meccsel a lábukba érkeztek, mi pedig igazából csak 2 kupadöntőt tudtunk villámba lejátszani egy hét alatt, és már ott teremtünk a BL legjobb 8 között. Hát nyilván ez egy nagy kihívás volt, azért mondom, még egyszer nagy siker 15 szóló énekessel, és 3 hónap kihagyás után megérkezne a BL döntőbe. Nüanszokon múlott, hogy nem sikerült megnyernünk, felsejt núra elveszítettük a Bayern München ellen.
Ha jól veszem észre, akkor nem is a sportszakmai kihívás volt a legnagyobb, hanem inkább a pedagógiai érzék kellett ahhoz, hogy csapatot tudjatok formálni ezekből a sztárokból.
Igen, igazából mind a kettő. Ugye ezek a játékosok, ezek úgy vannak beállítva, hogy 2 dolog, ami nagyon fontos. Ha úgy érzik, hogy szakmailag eléggé felkészült vagy, és nyerni tudnak veled trófeákat, és nagy célokat tudnak elérni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog a számukra. A másik pedig az, hogy az emberi kvalitásaid megfeleljenek. Itt gondolok arra, hogyha a naponta felmerülő, nem tudom, 50-100 problémából mondjuk te túl engedékeny vagy, és nagyon-nagyon elnéző vagy velük szembe, akkor megérzik azt, hogy te egy gyengekezű ember vagy, és akkor már nem is tudsz olyan gyorsan pislogni, hogy már nem vagy ott a csapat élén, mert nem vagy jó vezető. Ha pedig túl szigorúan fogod őket, és próbálod őket olyan keretek közé szorítani, amivel ők már kényelmetlenül érzik magukat, vagy nem megfelelő nekik, akkor szintén oda vezet, hogy 2-3 héten belül nem te vagy az edző. De olyan egészséges keretet kellett megtalálni ezeknek a játékosokra, amiben érzik azt, hogy van fegyelem, hogy vannak különböző elvárások a részünkről, de mégsem folytottuk meg őket, és szólítottuk be egy olyan dologban, amiben kényelmetlenül érzik magukat. Talán ennek az egészséges, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, ezt kellett megtalálni, ez okozta talán a legnagyobb nehézséget.
Téged hogy fogadtak? Mert nyilván azért, ha Zidane bemegy egy öltözőbe, egész más a fogadtatása, mint mondjuk Löw Zsoltnak.
Ez nagyon jól látod, igen, köszönöm nagyon, hogy Zidánhoz hasonlítasz össze. Én mondjuk jobb képű vagyok talán, egy kicsit, ha valami pozitívat kéne találnom
abban a dologban. Jobban tud fejelni, bizonyította az olaszok ellen.
Igen, szinte mindent jobban tudom, hogy a futballpályához kapcsolódik egyébként, hiszen egy elképesztő szenzációs futballista volt. Nem, ebben igazad van, tehát amikor én megérkeztem, akkor nyilván azért annyit tudtak rólam, meg a Tomászról, meg rólam, hogy ugye hol voltunk edzők, de hát akkor még nem tudtunk azért nagyon sok trófeát felmutatni, ugye nyilván én érkeztem azzal a 2 trófeával, amit Salzburgba nyertem, meg hát a lipcsei második helyezéssel a Bayern München mögött, de azért ezekkor a sztárok szemében ez még nem egy hatalmas előny, azt gondolom, és hát Tomás sem volt akkor még a nagy trófeáknak a mestere, szóval meg kellett harcolnunk minden egyes pillanatért és minden tiszteletért a játékosok részéről. Nyilván nem volt könnyű, de 2-3 hónap után éreztük azt, hogy jó úton haladunk, és sikerülhet ebből a sztárokkal teletűzett társaságból egy jó egységet kovácsolni. Úgyhogy hát nekem azzal a személyiségemmel kellett őket meggyőznöm, meg az edzői kvalitásommal, de borzasztó büszke vagyok rá még a mai napig, hogy például Neymarral tartjuk a kapcsolatot, és mondjuk találkoztunk Brazíliában, amikor a Lipcsét vittem el egy edzőtáborban még a szezon végén, akkor egyszerűen örömmel és tisztelettel fogadott és behúzott a Santos öltözőjébe, és 4 órán keresztül ki se engedett, hiába mondtam neked, én meg a másik csapatnak a vezetőedzője, hogy ez valami elképesztő, és karácsonyra küldött a gyerekeimnek aláírt Santos és brazil válogatott mezt, Tehát elképesztő, hihetetlen, még mai napig is belegondolni, tényleg libabőrös is lettem hirtelen, hogy ilyen játékosok még a mai napig így gondolnak. Hát Thiago Silvával üzengettünk most az elmúlt napokban például, hiszen lassan vége a karrierje, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamilyen úton, módon hozzánk a Red Bullhoz tudnám őt csábítani, hogy nálunk folytassa majd az edzői pályafutását, és üzengettünk éppen a brazil keret kihirdetéséről, és hogy nagyon várja, hogy hát ha még ennyi idősen is bele tud csúszni. Szóval megmaradt a kapcsolat ezekkel a játékosokkal, Jorginhoval, Kovácsicsal, ugye a Chelsea időszakból, és talán erre vagyok a legbüszkébb. Tudod, hogy tényleg egy kis magyar gyerekként azért a magyar bajnokságból elindulva, nem egy hatalmas játékos karrierrel, de odáig jutottam, hogy nem csak trófeákat tudtam nyerni, hanem ezek a játékosok a megbecsülését is meg tudtam szerezni, és talán ez a legnagyobb érték a számomra ebben a hosszú úton.
Párizsnál most már elárulhatod, ki volt az, akit a legnehezebb volt megnyerni, vagy aki nagyon vitte az öltözőt, és rá oda kellett figyelni?
Hát nyilván ugye Párizsból azt kell tudni, hogy egy sztárokkal teletűzdelt csapat volt, hogy aki mégis egy francia csapat, volt egy francia magja, akik ugye nyilván úgy érezték, hogy ők vannak otthon, Franciaország vagy francia klubnál, nyilván teljesen jogosan, és ezért voltak főleg az amerikai, dél-amerikai játékosok, akik szintén egy másik csoportot alkotnak, és akkor voltak még az európaiak. Még úgy, és akkor ezeket a csoportokat kellett ugye igazából összehozni. Most nem szeretnék nevet mondani, hiszen hullámzó volt.
Bappéról például, ugye az hírlik, hogy Madridban azért nem olyan könnyű ott az öltözőben beékesíteni oda a többiek közébe, szeretgetni. Neked volt vele gondod?
Hát figyelj, abból a szempontból ugye nyilvánvaló nem egyszerű, hogy egy ilyen játékosnak a folyamatos motiváció szintjét ugye fenntartani, és azt elérni, hogy ezt edzés munkáján is meglátszon ez a motiváció, és megpróbál minden nap arra törekedni, hogy jobb legyen, hiszen az a szint, ahol már ő van, az már egy olyan magas szint, hogy onnan nem könnyű tovább fejlődni, nyilván lehet. Nekünk Kiliánnal ebből a szempontból kevesebb gondunk volt, mondom így szépen finoman. Nyilvánvaló voltak olyan dolgok, meg elvárások pályán kívül is, amiket szintén folyamatosan kezelni kellett, de én azt gondolom, hogy nem volt olyan konfliktus vele kapcsolatban, ami a csapat rovására menne. Talán a mi időszakunk után, mikor már Messi megérkezett, akkor volt már egy picit megbillent az ő Neymarral való barátsága, és ott már belépett Messi a képbe, akkor egy kicsit talán már nehezebb volt ezt a triót így kezelni, de még egyszer mondom, én a Kiliánra is nagyon-nagyon szépen emlékszem vissza, és hogyha mai napig valahol összefutunk, vagy összehoz minket az élet, akkor borzasztó nagy tisztelettel és barátsággal fordul fel. Úgyhogy nem tudok, és nem is szeretnék róla semmi rosszat mondani.
Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
Hát én nem kenném egyetlen egy játékos, tehát ez nem Kilián ennek az oka. A Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arsenal, mind pedig a Paris Saint-Germain, a két BL-döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok, elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem van mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével
egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz.
Erről majd még beszélünk. Nektek, amikor nem sikerült megnyerni a BL-t, akkor dőlt el, hogy máshova mentek, vagy már korábban?
Nem, mikor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána az következő napok meg a hetek azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele, rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteltetés ért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnok Liga trófeát. Nyilván akkor sok mindent megkérdőjeleztek Párizsban, és én azt gondolom, hogy történtek személyi változások is utána. Nagyon fényesen kiderült, hogy valószínűleg nem az edzői stáb volt a probléma, és nem minket kellett volna akkor elküldeni, ezt meg is bánták szerintem. Akkor, de nyilván mi jól esít nyertünk vele, hiszen egy szenzációs klubhoz érkeztünk.
Hogy került szóba a
Chelsea? Játékos állománnyal. Hát nyilván valamikor ugye egy csapat gyengébe szerep, azt hiszem a 9. helyen vettük át talán őket, tehát nem volt túl jó a Chelsea-nek a szezonja, mi szabadon voltunk a piacon, és hát nyilvánvaló azért egy BL döntő után egy Paris Saint-Germain-nel azért jönnek az ajánlatok. Nagyon sokat mérlegeltünk, és úgy gondoltunk, hogy a Chelsea mint klub, a Premier League mint bajnokság, és a játékos keretnek az erőssége, az abszolút lehetőséget ad arra, hogy nagyon jó munkát végezzünk, úgyhogy sokat nem gondolkoztunk a Chelsea-nek az ajánlatán, hanem január végén elfogadtuk, és hát igazából már repültünk Londonba, és két nap múlva meg bajnoki mérkőzést játszottunk.
Milyen más volt ez, mint Párizsba menni, ahol tudtátok, hogy mik a célok, volt egy viszonylag rendezett öltöző, és ide menni egy 9. helyezett csapathoz, egy más futballkultúra azért mégiscsak?
Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak, ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni, egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntő.
Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszottunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, két nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkin végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeket a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát a Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ezt passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
Hát ugye ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzett, azután már bemész egy ilyen öltözővel, igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon... nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak, velünk megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a negyedik helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszottunk újra.
Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Tomástól?
Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Tomásszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklásra szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk. Ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Tehát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transzfereket, a játékos keret kialakítását mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 ember repültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett, sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat, úgyhogy kisebb kihívások elé állítottak minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni, ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni, de is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ez nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyert, ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
De ő sem tudott benneteket megállítani?
Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jól sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperce lecsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni. Hát nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak, nem így készültetek ellenük.
Igen, mi nem így készültek, az Németországban egyébként jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként előfordult így Bundesligában, néha ellenfelek stábtagjait ki kellett halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői. Meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
De szükség van erre még, Zsolt? Hát gyakorlatilag már műholdról föl lehet venni a meccset, és minden lépést kielemeztek.
Hát nem tudom, a régi módi edző volt, hogy nem tudom neked, amikor a régi rendszerben szociálozálódott, és igazából lehet, vagy az apukája volt esetleg ilyen bokorbújkáló, vagy én nem tudom, hogy vadász, és megszokta. Nem tudom, most nem akarom nagyon elviccelni, mert tényleg azért elég komoly ügy van belőle, és nyilvánvaló azért ez már azért a mai modern labdarúgásnak nem része ez a fajta megfigyelés.
Az elmúlt percekben Lőv Zsoltot lehetett hallani, aki Balogh Balázzsal beszélgetett.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Távozik a Ferencvárostól Robi Kín. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Erős lesz ma az UV-sugárzás. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Az m4sport.hu információi szerint távozik a Ferencvárostól Robi Kín. Brit sajtóhírek szerint az ír vezetőedző kezdeményezte a szerződése felbontását. Robi Kín decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok szlován edzőjelöltjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás vezetőedzővel, a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub a közleményben úgy fogalmazott, a vezetőség mérlegelte a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját, és úgy határozott, az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. 10 év után távozik a Manchester City labdarúgó csapatának éléről Pep Guardiola. A spanyol menedzser ez alatt az időszak alatt mindent megnyert a klubbal. Angliában 6-szor bajnokságot, 3-szor FA kupát, illetve 5-szor Liga kupát is nyert. Emellett 2023-ban bajnokok ligája győzelemre vezette a csapatot. Nem sikerült a bravúr, 6-2-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott Németországtól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes így egy győzelemmel áll csoportjában, a tornát pedig ma az eddig hibátlan Svájc ellen folytatja. Elvette a Szolnok pálya előnyét a férfi kosárlabda NB1 döntőjében a Falkó, amely 89-78-ra nyert a tiszapartiak otthonában. A szombathelyi csapat így 2-1-re vezet a 3 győzelemig tartó párharcban. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén. Így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A magyar idő szerint ma 18 órakor kezdődő sprintfutamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. A tiltakozók Alekszandar Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Nemzetközi dohánycsempész bandát számoltak fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói. Egy adásvétel közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd az illegális dohánygyára csaptak le Fejér megyében. Összesen 420 millió forint értékű illegális vágott dohányt, gépeket és 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt tartóztattak le. Olaszország mérgező hulladékkal teli térségébe látogat 14. Leó. Ő az első pápa, aki felkeresi a Nápoly körüli tűzföldet, amelyet a helyi bűnszervezet évtizedeken át mérgező és veszélyes hulladék tárolására használt. A bűnszervezet a hivatalosnál olcsóbban vállalta az oldószerek, ipari iszap, nehézfémek, azbeszt és radioaktív hulladék feldolgozását, de valójában Nápoly környékén, mezőgazdasági területen, üresen álló kőbányákban tüntette el a káros anyagokat. A térségben a rákos megbetegedések aránya közel 10%-kal magasabb, mint az ország többi részében.
Közlekedés.
Felborult egy személyautó az M0-as keleti szektorán, Gyálnál az M1-es felé. A 34-es kilométernél csak a belső sáv járható, 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Doktor Béres!
My name is Victor, you can take a picture.
Rock the city, let's go!
Nem is fogtam fel, hogy csak ennyi volt. Nem is érdekel,
mégis a szívemben ott langol.
Na gyere, hallgass te, eddig ő volt a best. She is olyan a test,
az első éjszaka mindig csak teszt.
Tátom, tátott szája, csodátom, szemekkel manipulátom.
A kérdés nála vagy nálam.
Varázslat, ez valóság vagy csak látszat. Körbe-körbe ez egy játszma. Gyere, baby, velem játszma, velem játszma.
Belezúgtam, mint egy telefon a fülébe, belebuktam. Éget a lánga, mégis belenyúltam. El se kezdtem, és már is belebuktam. Egy éjszaka, egy ágy, két test, négy láb, egy tűz, egy láng, egy csivész, egy láng. Egyért akar mindenki más dobni a csundom, én meg folytatás. Nálam a varázspálca, itt a szerelem doktor. Úgyis találkozunk, még jó helyen, jókor. Érincs, éges, csókolj, tűzze, bármerre mehetsz. Úgysem tűzze.
Tátott szája, csodátom, szemekkel manipulátom.
A kérdés nála vagy nálam.
Varázslat, ez valóság vagy csak látszat. Körbe-körbe ez egy játszma. Gyere, baby, velem játszma, velem játszma. Tűz, varázsló, kék szemekkel.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A folytatásban megyünk tovább, ugyanúgy Balogh Balázs és Lőv Zsolté a szó.
A Chelsea-től való távozásotok az kellemesebb volt, mint a Párizstól?
Hát egy távozás sose kellemes. A Párizsi azért volt nehéz, mert az első az életemben edzőként, amikor megköszönték a munkámat, és nem én döntöttem úgy magamtól, hogy eljövök. Az az első, amikor magyarosan élve kirúgtak minket. Na hát az nagyon-nagyon fájt azért ezt először megélni, ráadásul karácsony napján úgy, hogy utána mentem haza a családhoz, hiszen Balatonon ünnepeltük a karácsonyt 24-én este, és hát azt vittem a fa alá, hogy apát kirúgták, nyilván ez egy nagyon nehéz dolog volt ezzel megbirkózni, és hát utána pedig a Chelsea-től való elbocsátásunk, az már nyilván a második volt, de nagyon-nagyon fájt. Azért fájt a Chelsea is nagyon, mert egy borzasztó jól éreztük magunkat a régi tulajdonossal és az ő ügyvezető igazgatójával, klubigazgatóval, ugye Marina Grabowskájával, és ugye tulajdonosként Roman Abramovicsal szenzációsan tudtunk együtt dolgozni. Tehát elképesztően jó volt a harmónia, jó volt a munkamegosztás, Thomas teljesen szabad kezet kapott rengeteg döntésben, igazi menedzserként tudott tevékenykedni a klub élén, ami nagyon jól állt neki, nagyon jól állt nekünk, mint edzői stábnak, és nagyon-nagyon sikeresek voltunk. Aztán a háború közbeszólt. Hát most gondolj bele, mekkora peh az, hogy ott vagy egy ilyen klubnál, minden a lehető legjobb, a család jól érzi magát, B-et nyertetek, minden szuper, majd kitör a háború, és a tulajdonostól elveszik a klubot. Szóval egy elképesztően nehéz időszak volt, amin átmentünk, de egész Angliába híre ment annak, hogy ugye milyen jól kezeli mind a klub, mind a játékos keret, mind pedig az edzői stáb ezt a szituációt, és mennyire úrá tudtunk lenni ezzel a helyzeten, még akkor is, hogyha hiába volt a bankszámlánkon pénz, ugye lefoglalták a hatóságok, és kijelöltek egy miniszteri biztost, aki ugye odaült mindenféle sport tudás nélkül és labdarúgó tudás nélkül, és ő volt az, aki beosztotta a pénzünket, és megkérdezte, hogy hát miért nem lehet busszal menni repülőhelyet, mert az sokkal olcsóbb, ha mondtuk neki, mert egy óra repülés helyett 8 vagy 9 óra busz lenne. És akkor megkérdezte, hogy miért kell elmenni 50 emberrel egy szállodába, hát elmondtuk, hogy azért, mert a játékos keret plusz, a masszőrök és a többi, és a többi, és a többi, meg az edzői stáb. Szóval borzasztok kinkeserves napok voltak és hetek voltak, de nagyon szépen átmentünk ezen. Ami meg nem érkezett az új tulajdonos, aki aztán hát még kevesebbet értett a labdarúgáshoz, mint az a miniszteri biztos, aki előtte kezelte a pénzünket. És hát szegények teljesen, hogy mondjam, még a szabályrendszert sem nagyon tudták, de megérkeztek hatalmas elánnal és nagyon nagy tenni akarással, és hát nyilvánvaló, hogyha valami nem működik Tomásnál, az, amikor a tulajdonos megpróbál fodmaszakmai kérdésekben is állást foglalni, vagy az edző munkáját csinálni, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy ezzel a tulajdonosi körrel nem nagyon fog működni az ő kapcsolata, úgyhogy hát sajnos ezért vége szakadt.
De azért nem ért véget itt a nagy csapatoknál a pályafutásod, mert Párizs meg a Chelsea után jött a Bundesliga és a Bayern München, az sem kisebb klub.
Igen, és akkor még egy fájó pont, ha már fájó pontokról beszéltünk az előbb, az, hogyha kérdezem, hogy megvolt a lehetőségünk arra, pár perc hiányzott, hogy a harmadik csapattal harmadszorra is BL döntőt játszhassunk, ugye 4 éven belül. Ez egy nagyon nagy dolog lett volna. Az elődöntőben ugye Real Madridot ellen vezettünk idegenbe, 1-0-ra, majd jött José Lu, azt hiszem, ha minden igaz, 2 góllal, teljesen a semmiből pár perc alatt eloszlatta a döntőbe jutási álmainkat, de ez egy nagy dolog lett volna a Bayern Münchennel is BL döntőt játszani. Nagyon szerettük volna, nagyon keves választott el minket tőle. Összességében a Bayern bajnoki címet tudtunk nyerni, de erre az időszak ez nem volt akkora, hogy mondjam neked, perfect fit, vagy annyira hozzánk passzoló feladat, mint előtte a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea.
Pedig hát a német bajnokságot mindketten nagyon jól ismertétek.
Igen, a bajnokság ismeretével nem volt gond, inkább egy picit az, hogy a nagyvilágot látott edzők hazaérkeznek. Nyilván nem mondom, hogy nagy mellénnyel, de nagy magabiztossággal, és aztán egy picit a kockább német rendszerbe találják újra magukat, és valahogy nem éreztük otthonosan magunkat, és nem tudtuk megtalálni azt a
az irányt, amit szerettünk volna, úgyhogy annyira nem sikerült ez a Bayern München. Panaszkodni nem panaszkodhatunk, de nyilván azt gondolom, hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni, de valahogy ezek után, a kalandok után valahogy nem passzolt hozzánk ebben az időszakban a Bayern München igazán.
Valós alapja volt annak, hogy szóba hoztak benneteket a Real Madriddal is?
Hát már mit kire gondolsz? A Thomas Tuchellel, vagy most a Jürgen Klopp féleszére a Madridos Polikra gondolsz?
Most először a korábbira gondoltam a Thomasra.
De hát a Thomasra kapcsolatban nyilván ugye azáltal, hogy a Real Madrid ellen többször játszottunk, vagy így, vagy úgy, tehát ott többször is Zidane ellen is megmérkőztünk, meg Carlo ellen is, Ancelotti ellen is. Nem tudom, hány mérkőzést játszottunk a Real Madrid-en, a 8-at, 10-et, ezért ugye Florentino Perez viszonylag jól ismerte a Thomast, és a Thomasnak a munkásságát, és egy elég kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük, ezért nem tudom, mennyire voltak igazak ezek a pletykák, de el tudom képzelni, hogy Thomas több klubnál is rajta volt egy nagyon-nagyon szűk listán.
Ha már itt tartunk, akkor Kloppal is volt alapja?
De én azt gondolom, hogy itt kell sokkal kevesebb, tehát nyilvánvaló, hogy Jürgen Klopp is szintén minden komoly top 10-es csapatnak a listáján rajta van, de Jürgen elég egyértelműen kifejezte azt, hogy az edzői pályafutása után most megtalálta azt az ideális munkakört, amiben jól érzi magát, ki tud teljesedni, és megvan a lehető legjobb balansz a magánélete és a szakmája között, úgyhogy azt gondolom, hogy Jürgent ebben a pillanatban nem lett volna könnyű elcsábítani tőlünk.
Éppen az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy te érsz oda hamarabb a Real Madridhoz, vagy a Szoboszlai?
Hát a legjobb lett volna, ha egyszer érünk oda egyébként, az lett volna nagy álom, hogyha mondjuk Jürgennel mentünk volna a Real Madridhoz, és vittük volna a Dominiket hozzánk, hiszen Jürgen is ismeri őt, és abszolút elismeri Dominiknek a képességeit. Szóval igazából a magyar álom az ez lett volna, hogyha mi érkeztünk volna, és hoztuk volna a Dominikot magunkkal. Hát ez most nem valósult meg, de ki tudja még mit hoz a jövő.
És mi most a valóság? Mit csinálsz? Most keveset hallunk róla, tudunk egy-két dolgot. Most is úgy tudom, hogy egy hosszú út után érkeztél vissza Németországba, Münchenbe.
Igen, egy kicsit így nem mondom, hogy visszavonultam, de nekem is jól esik a 12 év mókuskerék után egy kicsit valami más csinálni. Ugye az elmúlt 7-8 év az semmi másról nem szól, csak 3 naponta mérkőzésekről, 60-70 meccs egy szezonban, hatalmas elvárások, ugye a csapattal és az edzői stábbal szemben, ami azt jelenti, hogy egy évnek mondjuk 300 napjában folyamatos nyomás alatt kellett élni, létezni és dolgozni, és megmondom őszintén, mint ahogy Jürgen is ezt megfogalmazta többször, én ugyanazokat tudom elmondani, viszonylag hasonlók az érzéseim, meg az indokunk, hogy miért tértünk át ebbe a munkakörbe, bár félreértés ne essék, azért nem szeretném magam Jürgen Klopphoz hasonlítani, csak maga a gondolatok, amik minket odaig vezettek, hogy ezt a munkakört választottuk, azok nagyon hasonlóak, hiszen én is szerettem a 12 év után egy olyan balanszot az életembe, ami egy kicsit egészségesebb a munka és a család között, egy egészségesebb egyensúlyt hoz létre, és szerettem volna mindenféleképpen egy más munkakörbe kipróbálni magam, hogy meglássam, hogy van-e ehhez is tehetségem, és megpróbáljam azt a tudást, amit felhalmoztam az elmúlt évek alatt, azt átadni, és szerettem volna mindenféleképpen helyet és időt adni magamnak ahhoz, hogy fejlődjek, hogy tovább tudjak fejlődni egy más munkakörbe, és hát azért arról ne feledkezzünk el, hogy az a Red Bullnak ez a multiklub modellje, ahol 7 klubot irányítunk, 7 klubnak a szakma irányítása tartozik galánk, mindennel együtt, azért ilyen nincs a világon, meg ilyet nagyon-nagyon kevesen csinálnak, vagy csinálhatnak, úgyhogy pont ezért vállalkoztunk Jürgennel erre. Ez egy hatalmas nagy kihívás. 7 klubnak a transferpolitikáját, az edzőket, az edzőkérdést, az edzők képzését, a filozófiát és mindent is irányítani, és ez ráadásul több kontinensen. Úgyhogy, amint említetted, most 2 napja szálltam le, New Yorkba voltam 6 napot, ott kísértem végig az edzői stábnak a munkát, az első és a második csapatnál, ami azt jelenti, hogy egy teljes heti útkísérés, ami belefoglalja magába az edzéstervezést, az edzéseket, az edzés kiellemzését, az összes videó ellenzést, az ellenférről, a saját csapatról, saját mérkőzésről, és emellett még azért adunk a csapatoknak egy olyan auditot, ami kívülről egy ellenzés az elmúlt hónapok teljesítményeiről, ahol próbálunk megnézni, megfigyelni trendeket,
a legújabb statisztikák, a legújabb adatok alapján, és hát nyilvánvalóan egy folyamatos videó elemzés alapján, egy nyugonkövetés alapján meghatározni azt, hogy az adott klub, az adott edzői stábbal milyen irányba halad, hol vannak azok a pontok, melyik játéknak melyik elemeiben kell esetleg fejlődniük és javulniuk, és mi az, ami már jól működik, és amire csak rá kell erősíteni. Szóval egy ilyen teljes körű szolgáltatás, egy ilyen út, úgyhogy 6 napot voltam New Yorkban, és most érkeztem nemrég haza.
Biztos eljön, vagy eljött már az idő, amikor azt mondtad, hogy most már hiányzik a kispad. Hol tartasz ebben a kérdésben?
Vannak olyan napok egyébként, amikor hiányzik, van, amikor meg a jó Istent áldom, hogy nem kell éppen edzésre készülni, meg edzést terveznem, meg mérkőzésre utaznom. Azért ez egy más élet. Itt nincsen az ember 3 naponta megítélve a munkája, hanem egy hosszú távú stratégiai munkát tudunk végezni, ami azért nyilván sokkal nyugodtabb és családbarátabb. De vannak olyan napok, nem tagadom, amikor úgy érzem, hogy főleg mikor BL elődöntőn, ugye kim voltunk a Bayern München Párizson a családommal, vagy most éppen a BL döntőn kin leszek, azért az furcsa, hogy amikor az ember ott állt igazából, és ő csinálta a bemelegítést, most csak kívülről nézem, furcsa, igen, néha-néha eszembe jut.
És ha Thomas mondjuk fölhív telefonon, hogy lenne egy lehetőség, akkor mennél?
Hát figyelj, ez most nagyon-nagyon nehéz megmondani, nyilvánvaló attól is, hogy mikor, hova, milyen csapathoz, én akkor éppen milyen periódus vagyok, vagy hogy milyen fázisában vagyok az én fejlődésemnek, akkor éppen mire gondolok. Jelen pillanatban nagyon boldog vagyok a Red Bullnál, hiszen egy ilyen szakemberrel, amit Jürgen Kloppal dolgozni, arra nem is beszél, hogy Mário Gomez az, aki ugye ide csábított most már, és 3-szorra sikerült visszahozni a Red Bullhoz. Azért ilyen személyiségekkel együtt dolgozni naponta, és tényleg egy ilyen projektet vinni, ami egyedülálló a világon, azért az óriási megtiszteltetés, de azt nem mondom, hogy ez lesz most, hogy a következő 10 éve fogok csinálni, nem biztos, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
Zsolt, olyan jó lenne, hogyha a magyar futballban is tudnád kamatoztatni ezt a tudást, és mondjuk arról beszélgetnénk, hogy itt magyar csapatok ott vannak, mondjuk legalább a 8-ban a BL-ben.
Figyelj, én lennék a legboldogabb, hogyha a lehető legtöbbet tudnék foglalkozni a magyar labdarúgással. Ugye nem titok, hogy én folyamatosan az elmúlt 10 évben is végig kísértem, és a lehető legjobban próbáltam támogatni a magyar labdarúgást, akár esetleg konferenciákon, szakmai konferenciákon, edzőképzésen tartott előadásokon, vagy esetleg a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével történő folyamatos egyeztetés során, hogy milyen változásokra lenne szükség. Nagyon-nagyon sok mindent elértünk az elmúlt időszakban, azt gondolom rengeteg változáson ment keresztül a magyar labdarúgás, és nem csak infrastruktúrálisan, hanem szervezetileg, szerkezetileg, képzési módszereibe, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak előrelépések, és hát nyilvánvaló most, hogy sikerült Dárdai Palit hazacsábítanunk, sikerült Szalai Ádit is hazacsábítani, így én is kutya kötelességemnek éreztem, hogy hát csatlakozzak ezek a csapathoz valamilyen formában, és ugye Csányi Sándor, amikor fölkért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az alelnöki pozíciójára, szakmai alelnöki pozíciójára, akkor kutya kötelességemnek éreztem azt, hogy a jelenlegi munkaköröm jelen pillanatban megengedi azt, hogy pár napot részt vegyek ezeken az elnökségi üléseken, és egy kicsit részletesebben is megismerjem a magyar labdarúgásnak a rendszerét, erősségeit és akár a gyengéit, úgyhogy most az arra törekszem, hogy mind a szakmai bizottság elnökeként, mint pedig az MLS szakmai elnökeként próbáljam meg a lehető legjobban segíteni a magyar labdarúgás munkáját. Nyilván nem kérdés, ezt ti is tudjátok, szerintem nem kell elhallgatni, vagy nem kell most emiatt csöndbe lenni, de hát a magyar labdarúgás is ugye változik, vagy változni fog, hiszen az elmúlt években volt egy elképesztő politikai és anyagi támogatottsága, amit most felesleges megítélni, hogy jó vagy rossz hatással volt a labdarúgásra, valószínűleg mind a kettő, és most nyilván változni fog a helyzet, és ki kell alakulni egy új rendszernek, egy új támogatási rendszernek, és ez ugye lehet, hogy átrendezi azért a magyar labdarúgás életét is, meg a magyar klub életet, de azért ennyi, ne ugorjunk még előre, szóval próbálom tudásommal, energiámmal és erőmmel továbbis a magyar labdarúgást szolgálni, mondom még egyszer most már, ebben az elnöki pozícióban.
A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye Paris Saint-Germain, pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is. Sőt, most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítségemet, hogyha bármire szükségük van, akkor ott vagyok, és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
Győzőn a jobbikért lehet mondani? Tudod-e?
De ki a jobb?
Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megért nekünk, és a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval
a tipp?
Csak kihúzod, 51-49 a Paris Saint-Germain.
Köszönöm szépen, rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb majd arról beszélgetünk, hogy végre sikerült a magyar labdarúgó válogatottnak kijutni a világbajnokságra.
Nagyon bízom benne, ezért fogunk dolgozni mindannyian.
Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Lőv Zsoltot lehetett hallani, aki Balogh Balázzsal beszélgetett.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Swimming in your water. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi vízilabda.
Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más, ha hallgatod, nem tudná a parkét, mit akar a jobb. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, de mind a ketten várjuk azt, hogy elfogyod, elhagyod, elrabod, ellopod. Érzem, amit érzel, látom, amit látsz. Mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatok bármit, előbb mondod ki. Megbotlok egy kőben, s te fogsz elesni. Én hordom a balcipőt, rajtad van a jobb. Összeköt a cipőfűző, nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt, hogy elfogyod, elhagyod, elrabod, ellopod.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez még továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. A folytatásban Tóth Krisztián érkezik, aki Szegő Tiborral beszélgetett.
A stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Motorral jöttél?
Nem, autóval.
Lesznek azért bizonyos szokások, amit majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
Hát nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
Igen, hát azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balog Levente és Izmadi az voltán vonatkoztatásában, azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I.S. Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balog Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Valadár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutásuk során?
Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz. Egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Szerintem ez egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az IGF-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált, ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog kisülhet.
Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a Tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolat mellett bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cságásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
Szó szerintem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben álltott, amin és akkor aki az erősebb vagy, akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magamban szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon maguk, a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem, hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
Így van.
Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk, Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockázhatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ez tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, hogy annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
De nem is készülsz ilyenekre?
Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen az én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
Arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye 3 féle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De mi ebből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát én ugye csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizs olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetés, amiben én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
nincs rá ráhatása.
Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell. Egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
Így igaz.
A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatás már Ban, még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy, annyira speciális ez a helyzet, amit a Tatamén egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala, a másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judo edző ma Magyarországon?
Vannak judo edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem...
Több kéne belőlük.
Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
Humán erőforrás hiányban.
Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judo edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
Mit kell fölvenni?
Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért... Bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
Ilyen nincs.
Nincs.
A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi vagy vezetői vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ehhez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni, mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
hát minden... MVM Domba,
igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket meséltél a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van, hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
Ki is kaptam. Minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ezt nagyon nehéz összefésülni. Ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az aranyközéputat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke. Köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást.
Az elmúlt percekben Szegő Tibor Tóth Krisztiánt kérdezte. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Többi el sem engednél, ha lennék vágyakoztál rég, ez ugye így van még. Tessék, szikrája tűnt kényelem, hozzád visszaérkeznék, hogy köztünk úgy legyen ismét, mint mikor új volt még. Oh, ölelj át még egyszer, élek, ha lélegzel, van ez, csak képzeld el. Oh, ölelj át még egyszer, élek, ha lélegzel, van ez, csak képzeld el. Oh, nagy az ellenfény bennünk, csend az egyszer, rég este van hűvösség. Ó, ölelj át még egyszer, élek, ha lélegzel, van ez, csak képzeld el. Ó, ölelj át még egyszer, élek, ha lélegzel, van ez, csak képzeld el. Ó,
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május